utólag van-e kapcsolata az egyes szabadúttal?
Igen, jó kérdés. Utólagos kapcsolatom van-e a szabadultakkal, erre azt
tudom... Meg hogy a sorsuk mit egyáltalán.
A sorsuk mit. Igen, igen, igen. Hát a címben is ott van az új élet. És azért itt árnyalni szeretném a képet ezzel kapcsolatosan. Tegnap ugyan találkoztak a Lajossal, és ő nyilván egy nagyszerű példa, de a többség nem ilyen. A többség nem ilyen, és nekünk pedig úgy gondolom, hogy nem egy-egy ilyen csoda gyerekkel van dolgunk, hanem a sokasággal. A többség nem ilyen, és ezt is el tudom mondani, hogy miért nehéz dolog ez az új élet. Egyszer volt egy fiatal hölgy, aki ott volt a börtönben, és nagyon sokat beszélgettünk. Egy nagyon értelmes nő volt, akiknek a családjában van egy mulató, tulajdonukban van egy ilyen éjszakai mulató, és noha ezt a hölgyet fölvették a képzőművészeti főiskolára, az édesapja nem engedte el. Mondván, hogy itt a helye, ebbe az éjszakai bárba, ilyen hülyeségre, hogy művészet nem adhatja a fejét, és hát így otthon maradt. És mondom, nagyon sokat beszélgettünk, és egészen odáig jutottunk, hogy ő megkeresztelkedett. Aztán eljött az az idő, amikor ott állt a szabadulás előtt, mi tőlünk szabadult Győrből. Általában nem onnan szoktak szabadulni, de ő mi tőlünk szabadult Győrből, és kapott egy csomagot. Egy dobozba volt egy gyönyörű pár cipő. Talán ilyen Prada cipő, azt hiszem, ilyen nagyon márkás cipő. Nem tudom, mennyibe kerül, de valami horribilis ára van. És akkor kivette és mutogatta nekem, és szomorúan mutogatta. És akkor beszélgetni kezdtünk, és abban állapodtunk meg, hogy ezek sínek. Olyan sínek, amik visszavisznek oda, ahonnan jött. Ahol pénz van, de szeretet nincs. És ő szorongott végig. Nagyon szorongott, hogy szabadul, visszakerül ugyanabba a környezetbe, amiből jött. Olyankor én sajnáltam, hogy nincs lehetőségem arra, hogy fölkínáljam neki, régen voltak ugye diakoniszták Győrbe, és azok egy olyan elszeparált környezetet jelentettek volna, amiben, hogyha ő ki tud szakadni az ő régi világából, akkor talán menedéket talált volna. De ezt nem tudtam fölkínálni, mert ilyen nincs már. És kiszabadult, és visszakerült oda, ahonnét jött. Egyszer megkerestek, utólag fölkerestek, és hát sajnáltam. A barátnőjével jött. Már az öltözéke is olyan volt, hogy ajaj. Ez egy példa. Mondok egy másikat, ami még inkább vonatkozik a mi gyülekezeti életünkre. Volt egy férfi, fogva tartottunk, a Józsi, aki szintén ott keresztelkedett meg. És azt mondta, hogy ha én kikerülök, és egyszer nem vagyok ott vasárnap az Isten tiszteleten, akkor azonnal telefonáljon utánam, hogy Józsi, hol vagy? Nagy elhatározás volt, és amikor kiszabadult, jött is. Ott volt a mi gyülekezeti Isten tiszteleteinken, verseket írt nekünk, hegesztő volt a szakmája, az is most is, mert nem kell múlt időbe beszélnem, és a gyülekezeti újságunkban szépen mindig megjelentettük a verseit. Csak hogy. Amikor vége volt az Isten tiszteleteknek, és megszoktunk állni ott a kiáraton kívül, és elkezdtünk beszélgetni, Akkor ő is oda társult, és beszélgettünk. Aztán, amikor elment, és a többiek még maradtak, akkor megvögték a könyökükkel a lelkészt, engem, és azt kérdezték, hogy te, ez is onnét való, ugye? És aztán így a Józsi soha nem tudott beilleszkedni, és nem volt befogadó közeg. Mert az embereknek a fejében ez él, hogy ez onnan való, sittes, és akkor csókolom, ez le van írva a mi számunkra. Tudok róla, külföldön dolgozik, hegesztőként Ausztriába, de már nem jár hozzánk, és nem keres bennünket, mert nem tudom, 2 évig próbálkozott, és én is próbálkoztam, hogy legyen befogadás. Sajnos ezt nem lehetett áttörni, ezt a kemény falat. Igen.
Ismerem nagyjából Győri intézetet, de a testület miatt kérdezem körülbelül, milyen nemzetiségek vannak jelen a fogvatartottak között, milyen vallások, milyen felekezetek.
Sokszínűség a jellemző a börtönre. Annyira sokszínű, ugyanolyan sokszínű, mint a kinti világ, csak össze van tömörítve az egész. És az egész egy ilyen nagy kaleidoszkóp. Minden van. Ami csak létezik a világban, minden van. Szoktam is mondani a lelkigondozói beszélgetések előtt, hogy nekem akármit mondhat, mert azt hiszem, hogy olyan a világon nincs, amit én már ne hallottam volna, aminél meglepődnék. Minden van. És a vallási élet is pontosan ilyen. Minden van. Vannak a történelmi vallásokat képviselő rabok, de kötődés nagyon kevés. Csak megkeresztelték, és ennyi. És vannak kisegyházakhoz tartozók, hídgyülekezetéhez tartozók, Krisztus szeretete egyházhoz tartozók, bejár a Magyar Evangéliumi Börtönmisszió is, van olyan is talán, aki oda tartozik aztán, vagy utána, vagy előtte, és vannak külföldiek is. Vannak zsidók időnként, de nekik van egy külön börtön Budapesten, általában őket hamar elszállítják oda, mert ott tudják megoldani az étkeztetésüket. És vannak muszlimok is. Tavalyi évben körülbelül olyan 30-an voltak az intézetünkben, azért az nem kis szám.
Miért kerülnek ők?
Hát én nem nagyon kérdezgetem, ha mondják, mondják, ha nem mondják, nem mondják, de nyilvánvaló, hogy embercsempészés van a háttérben a legtöbbször, és egyébként ők is igénylik a lelkészt. Nagyon sokszor beszélgetek ővelük is, és van, aki itt tanul meg nálunk magyarul, volt olyan, aki mondta, hogy tudna behozni nekem mesés könyvet. Mondom, hát hozok. De miért pont meséset? Azért, mert azt mondja, hogy az árkában, ahogy beszélnek, azt már ő mind kiszótárazta, hogy mi mit jelent, csinál egy ilyen szótárt füzetbe, de már ezt a szókincset nagyon ismeri. Vannak olyan szavak, amikre ő nekik ottként nincs is szavuk, azt mondja. És hozzak be egy meséskönyvet, ami egy kicsit kinyitja itt a szókincset. És akkor hoztam be neki meséskönyvet, nagyon hálás volt. Ő is úgy van ott, hogy kiszoktam hívni istentisztelet, vagy nem kiszok, ő föl van iratkozva, hogy járni akar istentiszteletre, de többen is vannak ilyenek a muszlimok közül. És ugye, mikor beszélni se tudott még, nem tudott magyarul, akkor csak ott végigülte, és hallgatta. És én, hogy ne legyen ilyen passzivitásra ítélve, arra kértem, hogy énekeljen nekünk valamit. A saját nyelvén, ugyanahogyan a nagymamától tanulta otthon, énekeljen valamit. És akkor ő elkezdett énekelni. És szerintem neki is nagyon jól esett ez, meg nekünk is nagyon érdekes volt. Nagyon érdekes volt. Valami nagyon ősi dolog jött elő ott abban az énekben.
Országokat sorolj részes, hogy honnan van.
János, de ne ezeket kérdezem. Hát Pakisztántól elkezdve Irak, Irán, Afganisztán, ezek mind.
Akkor a Biblia akciónkor egy pár szót
részt. Igen. Volt egyszer egyébként olyan is, hogy Biblia éve, akkor csináltunk egy nagy kiállítást, és a katolikus levéltárból és kincstárból is elkértem a régi bibliákat, elkértem a mi győri evangélikus levéltárunkból, és a reformátusoktól is kértem. Volt olyan, ami olyan biblia volt, hogy egy katona, vagy hogy hívják ezt, tábori lelkész. A tábori lelkésznek a bibliája volt, és végigjárta vele az összes frontot, minden. Meg is látszott azon a biblián, hogy olyan volt az egész, hogy egy harc tereket megjár biblia, és hát voltak ősnyomtatványok, voltak grafikai munkák, amik bibliai témájuk voltak a falon, és akkor ezt Vicces János püspök úr nyitotta meg ezt a biblia kiállítást. Fantasztikus, jó volt, nagyon-nagyon jó volt.
Tavaly, és
igen, ezt akarom most mondani, hogy tavaly fordultam még a Jánoshoz azzal, hogy itt ezek jelen vannak, ezek a idegen nyelvű fogvatartottak, vannak még oroszok, szerbek, szlovákok, csehek, németek időnként, mindenféle nemzetiség, és volt egy arab fogvatartott, aki azt mondta nekem többször is, hogy ő szeretne kérni egy bibliát. Hát mondtam neki, hogy megpróbálok szerezni, de ez nem megy már gyorsan valószínűleg. És akkor gondolkodtam, hogy mi legyen, és Jánoshoz fordultam, hogy segítsen ebben nekem, mert mindenkinek tudok adni bibliát, hogyha kér, de ezeknek az idegen nyelvűeknek nem. És akkor felsoroltam, hogy milyen nyelvű bibliákra lenne szükség. És hát eltelt egy kis idő, amikor ő újra jelentkezett, és hát a legnagyobb meglepetésemre olyan nagyszerű bibliákat kaptunk, ilyen vastag, kemény kötésestől elkezdve a vékonyabb, egyszerű kiadásokig, de abban volt tényleg arab nyelvű biblia is, volt orosz, volt szláv nyelven, mi volt még, nem is tudom, mindenféle volt.
Ezt internetre ezt feltettem, Délvidéktől kezdve Szlovákiából mindenhol jöttek a csomagok.
Igen.
Volt, ami egyenesnek Győrbe, volt, ami Üllőjútra, volt, ami személyesen adtak át.
Az a kérés
elmagyarodott. Így van.
Tehát ez jelző, hogy csak meg kell egy kicsit
mondani. Igen, és akkor működik. Igen. És hát így a, már leszoktam arról, hogy úgy adjam oda ezeket az értékes bibliákat, hogy örökbe. Hát úgy adom oda, hogy a börtön könyvtárába beteszem, és akkor bármikor ki lehet onnan kölcsönözni. Mert hogyha én adom oda, először próbálkoztam így, hogy majd én kikölcsönözöm, de ezt nem tudom csinálni, nem fér bele az időmbe. Így aztán a könyvtárból ki lehet kölcsönözni ezeket a bibliákat, úgyhogy ha kérnek, akkor tudom mondani, hogy oda tessék fordulni, ott egészen biztos van, és ott vissza is kerül, mert mielőtt elszállítják őt, az előtt visszakapja.
Akkor azt is megemlíthetjük, hogy Attila hívására cigány barátaink festményeit is bevittük egyszer.
Igen, hát a börtön ugye nem egy zárt világ annyira, legalábbis nem, hogy ne lennének külső kapcsolataink, és például kiállítások is szoktak ott rendeződni. Fotókiállítástól elkezdve a képzőművészet bármelyik ága jelen van a börtönben. Nagyon fontos, hogy foglalkoztassuk a fogvatartottakat, mert ha mi nem foglalkoztatjuk őket, akkor foglalkoztatnak ők bennünket. És abból mindig inkább csak a baj van. És hát ezen kívül, hogy kiállítások vannak, tartottam rajzszakkört araboknak, tehetséges gyerekek vannak. Hát hogyha vetíthettem volna is, akkor azt is meg tudtam volna mutatni egy-két példán, de itt csak mesélek róla, hogy olyan szintű műalkotások is születnek, hogy a katolikus egyház például ezeket összegyűjti, és néhány évvel ezelőtt például Montrealban volt ebből egy kiállítás, és hát én azt láthattam, ott lehettem, és valami fantasztikus volt. hogy milyen kreatívak, mennyi érzés van ezekben a munkánkban. Fantasztikus. A börtönről sokan azt gondolják, hogy ott csak ilyen lepusztult emberek vannak. Nagyon tehetséges emberek vannak ott, akik, hogyha az lenne egy keresztény értékrendjük, akkor ezt a bennük levő sok értéket, talentumot, ezt jóra fordíthatnák. És a társadalom számára hasznos emberek lennének. De most is van például egy olyan fogvatartottunk, hogy kikerült, és tartja a kapcsolatot, jön Isten tiszteletre mindig, ragaszkodik az evangélikus templomhoz, de tudom, hogy jár református lelki gondozásra is. És hozzá elénk a kísértéseket. Olyan neki ez, mint valami játékszenvedély. Hogy megkeresik ugye a régi életéből a régi barátok vagy haverok, és megpróbálják visszahúzni oda, ahonnét jött. Ő pedig jön, és mondja, hogy hát, lelkész úr, küzdködök, mert tudom, hogy nem egyeztethető össze a kettő, elmaradok innen a templomból is, hogyha hallgatok a haverokra. Nem fér az életembe a kettő. De óriási a kísértés, óriási a kísértés. És hát azt tudom mondani neki, hogy a végső szót, azt a nemet magának kell kimondani. Azt nem fogom tudni kimondani maga helyett én vagy bárki, azt amikor ott van élesben, és azt kell mondani, hogy nem. Az senki más, mint csak maga, aki kimondhatja. És nem kigyúrtnak kell lenni, hanem ebbe kell erősnek lenni. Kimondani azt, hogy annak vége. De tudnunk kell azt is, hogy ez nem könnyű. Mert akinek mindenkie ott van, az, ha nincs ebben a közegben, akkor így a levegőben van. A levegőbe lóg. És itt van szerepe a gyülekezeteknek. Ha nem fogadjuk be, mi kényszerítjük arra, hogy visszamenjen oda, ahonnét jött. Ezért próbálkozunk a börtönbe azzal, hogy lelkészeket is bevonjunk ebbe. Megkerestük az evangélikus teológiát Budapesten, megkerestük a közelben levő pápai teológiát, hogy felkínáljuk azt a börtön részéről leendő lelkészeknek, hogy jöjjenek el egy gyakorlati egy hétre, két hétre. Ismerkedjenek meg ezekkel az emberekkel, ezzel a világgal, hogy amikor majd kikerülnek, akkor ne rettegve elforduljanak ezektől az emberektől, hanem tudják azt, hogy ők ugyanolyan emberek, mint bárki más, csak van egy nagy deficitjük a szeretetből, a bizalomból, a hitből, és pont ők adhatnak neki ezen a téren nagyon sokat. A református teológiáról jönnek is, minden évben van missziológiai gyakorlaton nálam református teológus, az idén hárman voltak, és azt gondolom, hogy életre szóló élmény az, amiben részük van ott a börtönben. Éppen itt az asztalnál beszéltük a reggelinél, hogy most például ott volt ez a három teológus fiatal, és ugye próbálom őket egy idő után, miután megismerkedtek ezzel a világgal nagyjából, olyan helyzetbe helyezni, hogy lelki gondozás. Szemtől szembe. Tehát teljesen nem lehet otthagyni őket, mert hát egyrészt a többiek, ha látják, tanulnak belőle, másrészt biztonsági szempontból sem lehet, harmadrészt hát akkor tudjuk megbeszélni, hogy mi történt, ha mindannyian tanúi vagyunk ennek, de hát ez nem egy klasszikus lelkigondozói helyzet természetesen, és ezért, aki ott ült, egy idősebb férfi, aki bevállalta ezt a helyzetet ezen a lelkigondozáson, az nagyon hárította ezt az egészet, hogy elmélyedjünk a dolgokba. De természetes, hát sokan voltunk ott nem négy szem közt voltak. És mégis, hogy belül mi történt, nem tudni, de amikor ennek az egésznek a végére értünk, akkor ott omlott össze ez az ember, ez a férfi ember, elkezdett sírni. És nem tudtuk, hogy mi zajlott le benne, mi történt, mert egész végig hárított. De valami belül mégis történt, mert férfi ember létére ő ott úgy elsírta magát, hogy alig tudta abba hagyni. Szóval így működik ez az egész, és én örülök, hogy a lelkészek ennek részesei látják, és talán nem fognak idegenkedni, ha kikerülnek ezek az emberek, és talán tudunk adni mi gyülekezetek a szabadultaknak egy kis lehetőséget. Ebben nagy felelőssége van a testvéreknek.